Kérem szépen, a következő a 1800-as évek végén, az akkori századforduló, megjelentek a vasak. Kérem szépen, nem műszaki kategóriát vagy definíciót fogok mondani, de 5 másodperc alatt mindenki megérti a lényegét, ezért elnézést ezért a hasonlatért. Úgy néz ki a vasaj, mint egy lefelé fordított tepsi. Bele nyomódik az ágyazatba, a belső terejét, a metszetlenszik a belső teret észleljük, a belső tere magába foglalja az ízottkő ágyazatot, és óriási stabilitást ad a tartó rácsnak a simből, keresztaljából és lekötésekből álló rácsnak. Miért lényeges ez? Mert a vasút gyúrja, tapossa, lögdösi ezt a vágányt, kereszt irányba is el akar mozdulni, létrejöhetnek az irányhibák. Másrészt, óriási a hőerő, levezető alfászor, elszerászor, delta, tésra, tehát kiszorszod a jellemzőket. Akkor 800-900 kN maximális nyomóerőt kapsz abban a újnyi, szinte újnyi vékonyságú kis tartóban, amely ki akar vetődni. És mi nem engedi ki vetődni? A leerősítés átadja ezt az erőt különböző pluszokkal, elforgás ellenállással például a keresztajnak. A keresztaj meg átadja az ágyazatot, és hogyha a keresztaj ágyazat közötti kapcsolat gyenge lenne, akkor ez a vágányrács kivetődne. Na hát akkor most gondoljunk bele, hogy például a fajhoz képest, vagy a egy perc múlva ismertetendő betonájhoz képest, ennek mekkora stabilitása lehet. Mi okozta rövid idő alatt a bukását? Ennek a, nem is a bukását, rosszul fejezem ki magam, megszűnését. Hát kérem szépen azt, hogy 1902-1903-ban megjelentek a betonajok. Egyszerű volt gyártani, olcsó volt. Másrészt, az akkori technológiával a zúzott követ nehéz volt bevarázsolni a tepsibe, belül. Hát kézi erővel, gondolj bele, hogy egy ilyen belenyomsz, ráteszel az ágyazatra, és adnám neked azt a feladatot, hogy öregem, most csákánnyal, vasvillával, más szerszámon nem volt akkor még a munkásnak, varázsolj be, tömörítsd alá. Reggel odaadom ezt a feladatot neked 8 órakor, el tudod képzelni, hogy ez nem biztos, hogy este 8-ra tesz végig tudod teljesíteni, úgyhogy ez a vasúti termelésre jó, mert először csinálod. Ha szakember vagy, jó pályamunkás, akkor nyilván azért ez fog menni, de érzezni azt, hogy ez nehéz, ez egy macerás. Na emiatt aztán átváltoztak a betonajra. A betonajról annyit kell tudni, hogy nagyon érdekes, hogy Mundi, egy francia kertész, tulajdonképpen 1880-as években kigondolta a betonajt. De hát akkor még ennek a gyártása tulajdonképpen korai volt, technológiailag, üzleti szinten 1903-ban, 2003-ban volt meg. Na itt még mutatok vasaljat. Kérem szépen, helyenként a vasutak használnak vasaljat. Európában a svájci vasutak, nem véletlen, mert ugye alkok, kis sugarú hívek, kell a vágánystabilitás, és a legjobb erre a vasas. Úgyhogy évente egyszer az egyik legnagyobb ilyen acélműben, a Fösznek a Donavici járában, évente egyszer Svájcnak hengerelnek ki, igény szerint karbantartási, fenntartási célokra, pótlásokra vasat. Angliában is használnak, tehát a Horus is, amikor említettem, hogy sínhengerművel rendelkezik, ott is gyártanak vasaljakat, de Svájcot kivéve a többi országban vagy eltűnt, vagy legfeljebb 1-2%-át alkotják a vasaljas vágánynak a teljes hálózat. Kitérőket is fektettek vasaljakra. Kitérő ikervasaj. Látjuk, hogy sínillesztéseknél létezik az ikeralja sínillesztés. egymás mellé teszek és összeerősítek két falat. Ennek a megfelelője az ikervasár. Ezt is kitalálták és alkalmazták. Itt van a példa. Ennyit a vasárnap.
Tudod ez, hogy működött abban az időben, amikor én a Kerkápoli professzor úrnak voltam tanársegédje? Ha prof ott állt, akkor kellett volna filmezni, mert a gyerekek megőrülnek attól, hogy állandóan zoomozni kell, itt mozgok ide-oda. Én a professzornak, a Kerkápoli tanár úrnak 1978-tól 1992-ig folyamatosan vetítettem. Én voltam a Samesz, tehát te, vagy aki fölcipelte, és akkor én ugye továbbítottam a képeket. Egyszer begurult az öreg, mert az egyik dia akkor még nem PowerPoint volt, hanem dia. Fordítva volt. Ugye megnyomom a gombot, és fordítva bejön. Akkor nem szólt előadáson, akkor nagyon nem szólt, de aztán hallottam, hogy később méltatlankodott. Azt mondja, hogy hát azért tartom itt ezeket a fiúkat, hogy a diák jól álljanak, és a diák meg rosszul állnak. Az az egy. Azért szigorúság, meg keménység volt abban az időben. De hát ma már a diák azok úgy készültek, kérem szépen, hogy a tankönyvet, a jegyzetet, vagy valamilyen ábrát, fölvittük a K3 nem tudom hányba, sőt, ott inkább a negyedik emeleten, a padlástérben volt egy fotolabor, akkor ők kifotózták, lediázták, bekeretezték a diát, és készen a tanszéknek átadták. Ma, hát nekem kell otthon ezeket csinálni, meg mindenkinek. Régen megírtuk a kutatási jelentést kézzel, és a titkárnő legépelte. Hát ma meg mindent mi csinálunk. Úgyhogy, hát egy kicsit a világ ilyen szempontból átalakult. Jó. Betonoljak. A betonaljakat többféle szempontból csoportosíthatjuk. Az egyik csoportosítás, hogy hány tagból, hány elemből áll az a betonalj. Ilyen szempontból ikeraljas, úgynevezett V-blokkokat különböztetünk meg, és monoblokkokat. Ez az ikeraljas, a francia vasutak, és a francia vasutakhoz kapcsolódó, nem tudom, francia gyarmatok vasútjai használnak ilyen ikeraljakat. Ezek lágyvasalású monoblokkok, amelyek egy acél rudazattal össze vannak fogva, hogy a nyomtávot biztosítani kell, tehát önmagában nem áll meg nyomtávolságra precízen a használat során. De ez annyira megfelel a francia vasutaknak, hogy a TGV, a nagysebességű francia vasút is zúzott kőágyazatú, keresztaljas, ikeraljas vágányon rohan 300-zal. Vagy a sebességi rekordot, az 574,8 km/h sebességet egy ugyanilyen pályaszerkezeten abszolválta. Hoztam be a fiúk segítségével különböző típusú lekötőelemeket, sínleerősítéseket. A szünetbe ide föl fogjuk emelni. Azt javaslom, hogy egy kicsikét tapogassátok, fogjátok meg, magyarozzátok meg ezeket a rugókat. Van is bizonyos leerősítéseket, geolemezt hoztam be, össze lehet állítani. Tessék megemelni egy geolemezt. Nem olyan könnyű. Tehát egy picit legyen gyakorlati, tehát ezt a magyarózást, ezt tényleg úgy értem, hogy érdemes ezeket megfogni. Vigyázni kell, hogy az ujjunkat ne vágja meg az éles-éles, stb. Tehát, de van kesztyű is, ha valaki nagyon félti a mancsát. Test közelbe kell ezeket. A vonatot meg kell szagolni, meg kell tapogatni, alá kell nézni, ott kell állni, amikor 160-nal megy el a vonat mellettünk, mozog minden a környezetünkbe. Érezze meg az építőmérnök hallgató, hogy mekkora erők vannak itt, micsoda erőket kell kiszolgálni ezeknek a vékonyka kis szerkezeti elemeknek. Na ennyit az ikerrajról. Egy blokkos alj, Hát kérem szépen, rengeteg keresztalj van, akár a magyar tarsolyban is. Most én ezzel részleteiben nem foglalkozom, mert ez a vasúti pályaszerkezeteknek a gyönyörű szép feladata. Egy-egy kis példát hagy mutassak be. A betonaljgyártás Magyarországon világhírű. Egyrészt a szürke állományunk miatt, és verjük a mellünket, mert ami jogos, azt akkor nyugodtan. Tehát nagyon jó elméleti alapokon mindig is világhírű volt, és a gyártás is. Nagyon sok gyárat telepítettünk szerte a világba, technológiát adtunk. Tehát a magyar betonaljgyártás világhírű. Ez egy fontos mondat. Nyilván nálunk is lágyvasalással indult a betonalj, és a 60-as évek, 1960-as években kezdődött el a feszített aljak gyártása. Azt hiszem, itt én a feszített aljakról már beszéltem, hogy az, hogy feszített alj. Tehát itt ezt nem fogom részletezni. Ez egy lágyvasalású alj, ráadásul ugye egy régi alj, vízszintes az alj felső síkja, az 1:20-as dőlést ezen az aljon az ékes alátétlemez adja meg, az 1:20-as dőlésű alátétlemez. Az újabb, mai betonaljaknál már a betonalj felülete, a sínleerősítések területén 1:20-as dőlésű. Fabetét van benne, fabetétbe csavaros, ez egy ilyen csonkagúla alakú fabetét, később bordás fabetét, a maiaknál meg műanyag dűbel, mint a tipli, amit otthon fúrunk a falba, úgy működik a műanyag tipli. Tehát ez is változott. Ezt azért vetítem be, mert nagyon hosszú ideig látjuk, hogy tól, de nincs az, hogy meddig. Ma is gyártjuk ezt a feszített betonaljat, ez feszített már, ezt az L-jelű aljat. Ennek mondjuk a mai utódja az L-M jelű, az M betű, az a műanyag betétre utal. Ott egy hullámos fabetét van, majd a zsákomba ott meglátjátok, hogy mi az, hogy hullámos fabetét. És vegyük azt észre, hogy nagyon sok kis apró, azt hiszem 56 kis húzal található magyar betonaljak ebből a szempontból azért jók, mert egy egyenletes feszültségelosztást visznek a betonra, mert sok apró az behálózza a beton keresztmetszetét. Nehéz a betont bevarázsolni oda, tehát technológiailag nehezebb, kicsit nagyobb konzisztenciájú, folyósabb konzisztenciájú betonra van szükség. Jobban oda kell figyelni a vibrálásnál, hogy ne legyen belső üregek, fészkek a betonaljba. De utána meghálálja, mert nagyon jó feszültség, egyenletes, jól működő betonaljat fogunk kapni, szemben a kevesebb húzalú, mondjuk úgynyi vastagságú átmérőjű húzalokkal szemben, amikor mondjuk nem tudom én, 4 vagy 8 ilyen húzal van. Ráadásul, hogyha nekünk 56 húzalunk van, abból egy megcsúszik, hát 55 még működik. Még egyet is megengedünk, akár 10-et megengedhetünk, hogy megcsúszon, de annyira nem fog megcsúszni. Hát kérem szépen, erre azért vagyok büszke, és talán erre vagyok a legbüszkébb. És mondjátok, hogy hát ez egy nagyképű fráter, itt állandóan mindig csak tömjénezi magát, meg nem tudom mi. Hát kérem szépen, tessék eldönteni, hogy jogos vagy nem jogos. Mi a tanszéken, a kollégáimmal együtt, szegény Fazekas Feri barátommal, meséltem, hogy a Miskolcon hogyan halt meg. Ő vele ketten, és itt most a Fazekas Feriről megemlékezek, nem kell fölállni, de önmagába elég, hogy egy kollégáról a munkája alapján beszélünk. Ilyen fiatal ember volt mind ő. Felesége egyébként itt dolgozik a tanszékünkön, a Franciska. És én voltam, aki hát kiszámoltam, ő meg a laborba, hónapokon, talán egy éven át vizsgálta, fárasztotta a megtervezett betonaljat. Ezt ketten csináltuk a Fazekas Ferivel, kvázi itt az egyetemen, tanszéki munka keretében. A MÁV 160 és annál nagyobb sebességű vonalaira jó ez a betonalj. Körülbelül 20 évenként, 25 évenként terveznek egy új betonaljat, és ebben a munkában benne voltunk. Tehát ez nem egy napi. Én most itt nyilván se időm, nem is célom, de annyit higgyünk el, hogy mondjuk van egy tartó itt ebben a födémben. Legyen ez, nem tudom én, 20 méteres tartó. Annak van egy tervezési ideje, mondjuk egy hét. És ha tized annyi ez a zaj, akkor tized annyi időt meg tudom tervezni. Hát ez nem igaz. Sokkal összetettebb igénybevételek kellenek. Fél évig variáltunk, számoltunk jobbra-balra, míg gyakorlatilag kialakult ez a betonaj. Nem módosították, a mai napig gyakorlatilag ugyanúgy gyártják, tehát Fazekas Ferivel rátaláltunk erre a betonajra. A hagyományos magyar betonaljaknak a hossza 2,40 m, ennek a hossza 2,50 m. Tehát egy kicsit hosszabb lett a zaj, legyező alakú, mindegy ilyen női legyező, majdnem úgy néz ki az alaprajza. Beékelődik az ágyazat jobban, tehát nagyon jó a együttdolgozás az ágyazattal, nagy a súlya, hát ezt már, ha megeszel 68 olyan zsemlét, akkor se bírjuk el ketten, mert ez 280 kiló. Úgyhogy még két markos gyereket akkor kellene hívni, négyen tudják tulajdonképpen a betonaljakat vinni. Ilyen szempontból hátrány, de abból a szempontból, hogy nagyobb az önsúly, a surlódás, felületremerőleges nyomóerő szorozva surlódási tényezővel, itt tanultuk a dedóba. A surlódás jóval nagyobb, talpsurlódás, és így a betonajnak a keresztirányú stabilitása jóval nagyobb, mint a faljé. Az kis könnyű, könnyedke kis aj. Az jobban szétveri, szétrázza a vonat, a vaskos betonaljat nem tudja annyira. Állékonyabb, stabilabb a vágány. Figyeljük meg, ki van a sínleerősítés keresztmetszete nagyítva, egy a 20-as dőlést megadja. Na, egy képet, hogy legyen fogalmunk a utófeszítésről. Lyukakat alakítanak ki, kész a beton, behúzzák a húzalt, meghúzzák, kirögzíti, kihorgonyozzák, nem tudom, talán igen, a következő képen látszik, ez az előtérben egy ilyen úgynevezett feszítő puska, megfogja a négy húzalt, meghúzza, kihorgonyozza. Különleges formájú aljak. Túl sokat nem foglalkozunk vele. Ami az előzőektől eltérő, mert azok a szokványosak, 99%-a a vasút az eddig elmondott jellegű, típusú aljakon közlekedik, az mind különleges alj. Ez egy úgynevezett széles alj. Van, aki azt mondja, hogy hát akkor növeljem tovább a súlyát. Lassan kezdenek összeérni, de ettől még statikailag nem lesz betonlemezes a vágány, széles ajként, ajként, keresztajként működik, betonlemezes akkor, ha folyamatosan beton. Itt látjuk, hogy nem tudom én, 57 centi, hát 60 a lekötés távolság, tehát közötte maradt 3 centi, de ettől hangsúlyozom, nem lesz betonlemezes a felépítmény. Széles alj, hát most nevezzük A-típusnak, van még másik fajta, B. Akkor vannak rácsok, az osztrákok kutatnak ilyen irányba. Ez azért jó elképzelés, mert gondolj bele, hogy ott a belső térbe elhelyezett ágyazati tömeg nagyon megfogja minden irányba, hossz irányba, kereszt irányba is ezt a rácsot, tehát nagyon nagy a stabilitása. Hát nem véletlen, hogy a Riesberger professzor Grazba, a leköszönő prof, ezzel bütykölt 20 évig, mert Ausztriában is sok a hegy, és problémák vannak a kis sugarú ívekkel a hőerők miatt, meg a vonat is jobban kitolja a kisebb sugarú vágányt. Na itt van, itt az alágyazatra rá van helyezve, és a belső zárt térbe még a felső ágyazati réteg nincs elhelyezve. De amikor elhelyezik, most nem tettem be azt a képet, akkor már nehéz azért megállapítani, nem rajzolódik ki teljesen ez a zárt forma, majdnem úgy néz ki, mint egy keresztaljas vágány. Kérem szépen, most jön egy nagyon érdekes dolog, tessék figyelni. Iszonyúra megy az idő, még mindig a pályaszerkezeteknél tartok. Heti 4 óra vasút kéne. Kérjétek a DK-t, jó? Én nem merem kérni. Mondjátok meg, hogy annyira érdekes a vasút, hogy követeljük, hogy 4 órát töltsünk vasútépítéssel alapszinten. Kérem szépen, az Y-aljas vágányok. Egy fejlődési spirálon visszajött a vasaj. De nem abban a formában, ahogy a századfordulón ott hagytuk, lefelé fordított tepsivel, mert azért a gépek is nehezen tudnák oda benyomni az ágyazatot, hanem a geometriájuk folytán meghajtott speciális anyagú acélszelvényt Y-alakra csavarozunk, hajlítunk és csavarozunk össze, alternatív módon helyezzük el ezeket az Y-okat, és az Y-ok belső terébe lévő ágyazat beékelődik, beszorul a farkastanár úrnál, geotechnikán, ugye most Pusztainak hívják a tanszékvezetőt, tanultátok a passzív földnyomást. Marha nagy passzív ellenállást fejt ki az ágyazat az aljjal szembe. Nagyon jó a stabilitása. Pár évvel ezelőtt ezt a ThyssenKrupp cég gyártja Németországba. Megbízott bennünket a ThyssenKrupp, hogy végezzük el a tanszéken ennek az alkalmassági vizsgálatát. Megcsináltuk. A németek akkor 190 méterig, nem, bocsánat, rosszul mondom, 160 méterig engedélyezték a német vasutaknál a minimális hézag nélküli körívsugarat. Mit mondtam, normál vágánynál mennyi? 400. Ha úgynevezett ágyazat ellenállás növelő sapkát teszek föl a zajjakra. Ez annyit jelent, egy acéllemezt fölerősítek a zajra, és így kereszt irányba a méretet megnövelem, a passzív földnyomási felületet megnövelem. Ha ilyen sapkát teszek föl, akkor 360. Ez meg akkor 160. Én az engedélyt 190-re adtam meg, és utána ezt követően épült egy kísérleti szakasz Észak-Balatoni vonalon, Badacsony megálló helynél, lakókörnyezetbe, ahol 260 méter sugarú vágány volt, hevederes illesztéssel, talán már ezt így említettem, és Y-aljakkal végig lehetett hegeszteni, és a lakókot rázták a kezünket, hogy hát mérnök urak, milyen jó, hogy zaj nélkül mennek a vonatok, és nem döcög. Na ez az Y-alj, ilyen I-tartóból. Na itt van a klassz kép, ugye, jobb oldalt látható a üdülőterület, van egy kis szervízút, ez a vasút, egy átmenetíves körívet látunk. Ez a sugár, ez körülbelül 260-280 méter, hogy legyen fogalmatok, mert terveztek ugye 400 méteres, meg 800 méteres. Ez ott közé, az átmenetívben fényképezek, ott állok. Ott mérnek geodéziát, geometriát a kollégák, Czakó tanár úr is azt hiszem ott van. Sokszor együtt dolgozunk, akár a Balázs tanár úrral, azért ők a betonhoz jobban értenek. Vagy nem tudom mi, a geodézia az nyilván a geodézia tanszék jobban ért. Tehát ilyenkor együttműködnek a tanszékek, és nagyon szép kari együttműködések. Pár évvel ezelőtt, mikor törtek a betonaljak, akkor a farkas tanárúrral, a betonos farkas tanárúrral együtt vizsgáltuk az aljakat, a vasúti aljakat. Én a vasúti igénybevételt számítottam, ő pedig a keresztaljba. Tehát nagyon szép együttműködések vannak itt a tanszer. Nem elkülönült munkák. De ugyanez az élet, az életben sincs úgy, hogy te tulajdonképpen te A-tól Z-ig meg tudsz tervezni egy létesítményt. Hát millió szakággal kell kommunikálni, ki kell tudni magadat fejezni, a rajzoknak egyértelműnek kell lenni, mert áttadod és folytatják a rajzokat. Tehát az együttműködés jó, de ugyanak az együttműködés nagyon komoly követelményeket. Ezt az együttműködést, ezt tessék szíves lenni, megtanulni. Most nem a puskázás, hogy akkor most így, nem, hanem az, hogy tulajdonképpen értsük egymást, tudjunk együtt dolgozni. Meg lehet találni ennek a módját már a hallgató életben, mert utána egyik pillanatra másikra nyakadba akasztják a láncot, diplomás mérnök úr leszel, következő pillanatban már becsöppensz egy vállalathoz, ahol nem kis szobák vannak, hanem neked együtt kell működni. És nem az a nehéz ilyenkor, hogy most te elfogad, mert itt is ugye együtt vagyunk emberi környezetben, emberekkel körülvéve, hanem gyakorlatban te úgy tudj dolgozni, hogy megértsed a másikat félszóból, egy jó vázlattal, ezt ki kell alakítani itt az egyetemi padsorban. Hát ez nagyon szép, ez a Y alak, Y. Na még egy aprócska dolog, nem tudom megállni. Tessék megnézni, ez a vége ennek a kísérleti szakasznak. Jobb oldalon betonaljas vágány, itt a bal oldalon kezdődik az y-aljas vágány, és ez egy olyan átmeneti alj, amelynek az egyik fele fél y, a másik fele pedig egy egyenes tengelyű, mind a keresztalj. Azt is láthatjuk ezen az ábrán, jó kép, hát én csináltam, hogy ez 2 méter 30, jóval rövidebb tulajdonképpen, mint a keresztalj. Tehát ha új vágányt építünk az y-aljakkal, kevesebb zúzott kőágyazat, kisebb földmunka, takarékosabb vágányt lehet építeni. 20%-kal drágább az y-aljnak az anyaga, mint a betonaljé, de visszajön zúzott kőben ez a dolog. Kitérőt, milyen szép ez a kitérő y-aljakra fektetve, ilyen szép ritmusa van a dolognak. Érezzük meg, tanuljuk meg a mérnöki létesítmények szépségét. Nem elsősorban csak az a szép, hát persze szép, egy toronyház, egy építész, hogy gyönyörű szép toronyházat alkot meg. Hát gyönyörű szép egy vasúti vágány, egy állomásnak a feje, vágányhálózat, kapcsolatok, lírák, gyönyörű szép az a geometriai szép ritmus. Vagy egy keresztaljas vágány, hát ez az építőmérnöki szépség. Ízleljük meg. Ha megízleled, nem fogsz leszokni róla. Mint egy jó sörről, vagy egy jó borról. Szünetet kell sajnos tartanom. Egyet elfelejtettem, itt az egyik barátunk fölemelte, egy speciális leerő, ez az. Bocsáss meg, visszaadom. Ezt hogy hívják ezt a leerősítést? Ez a holland Edilon cégnek egy különleges leerősítése. Ilyen van a Petőfi hídon, a Szabadság hídon, a Margit hídon is. Tehát ezek a nemzetközileg új, jó leerősítések itt vannak Magyarországon. Kell egy sínvájú csatorna, beleteszem a sínt, irányra, fekszintre kiszabályozom, megadom a nyomtávot, mindent. A vájú fenekére egy rugalmas anyagot, nyom meg, hogy milyen rugalmas. Oda teszem. A sínkamrába valami kitöltő anyagot, akár egy PVC csőt, egy üres PVC csőt oda teszek, és utána Edilon korkelasztal, mint a nagymama lekvárja, körbeöntöm. 6 óra múlva, lassú jel mellett átadhatom a forgalomnak a pályát, mehet a villamos, mehet a vonat, 24 óra múlva maximális sebességgel mehet a forgalom. Tehát ez acél vagy beton sínvájú csatornába alkalmas leerősítés. Végig beágyazom a sínt, így is nevezi az Edilon, hogy beágyazott sínrendszer. Zaj, rezgés szempontjából nagyon előnyös. Nem olcsó, tehát drágább, mint a pontonként acélelemmel lefogott sín, de városi környezetben, hát kérem szépen, kell áldozni a zaj és rezgés csökkentésért. Én azt hiszem, igen, közben eszembe jutott, azt akartam mondani, hogy befejezzük a zajakat. Még egyetlen egy 10 másodperces dolog, kitérő aljak. Kérem szépen, egészen a 80-as évek közepéig a vasutak úgy építkeztek, hogy a folyóvágány már régóta faaljas volt. A kitérőket, bocsánat, hülyeséget mondtam, betonaljasak voltak a folyóvágányok, 80-as években már fővonalon mindenképpen. És a kitérőket faljakra helyezték. Na most gondoljuk bele, egy átmenő fővágányba jön egy vonat 120-szal. Nem olyan nagy sebesség, elég a 120 is. Jön a kicsit merevebb betonaljas zúzottkő ágyazatú vágányon, és az átmenő fővágányban a líra első kitérője, mondjuk egy 11-es kitérő, faljon van. Ma is van ilyen. Adok is piros pontot annak, aki, amit most szóban leírok, élményt megéli élőbe, és beszámol róla. Két piros pontot adok érte. Az élmény a következő. Jön a vonat viszonylag szabályosan, mennél nagyobb sebesség, annál nagyobb az élmény, az élvezet. És amikor egy faaljas kitérőre ér, a faajnak rugalmassága van, betonajnak nincs, tehát változik a vágány a tartó alátámasztásának a rugalmassága, ezt megérzi a teher, megérzi a lengő rendszerű jármű, és beleng a kocsiszekrény, érezni fogod. Tehát te, mint építő mérnök, te, mint közlekedés, leendő közlekedés építő mérnök, ha figyelsz, akkor tulajdonképpen tudod analizálni, hogy na most egy faljas vagy egy betonaljas kitérőn mentünk át. És a faljas kitérőknek ebben a környezetben az volt a hátránya, belengedt a jármű, nagyobb dinamikus hatást fejtett ki a vágányra, mint egyébként, és eltorzult, pont a kitérőbe eltorzult a vágánynak a jó fekszintje, irányra, fekszintre eltorzult. És aztán ugye, hát nyilván ezt ki kellett mindig javítani. Nagy fenntartás igényű volt ebben a környezetben a faljas kitérő. Ezért, nem tudom miért csillingel, lehet, hogy túl erős a gáz, ezért kérem szépen a nyugati vasutak a 80-as évek elején, és Magyarország a 80-as évek közepén, 4 évvel öregem, 4 évvel azután, hogy nyugaton betonaljas kitérőket gyártottak, megcsináltuk mi is a betonaljas kitérőket, és a MÁV ezeket építi azóta be. Nem vagyunk hülyék. Nem vagyunk öregem hülyék. Ezt szugerálom beléd. Hidd el, menj neki a dolgoknak, mint magyar mérnök a Budapesti Műszaki Egyetemről. Jó a képzés, jó a Balázs tanár úr, jó a Farkas tanár úr. Hát most döntsd el, hogy én jó vagyok, vagy nem vagyok jó. Hát azon vagyunk itt, hogy a lelkünket kiadjuk, hogy jó emberek, jó mérnökök legyenek. Nyilván mondjuk ezt megcsinálják a Sorbonon, megcsinálják, nem tudom én, a TU Münchenen, de nem tudom. Én nekem az a véleményem, hogy lelkesebbek vagyunk, többet próbálunk adni, nem kicsit olyan mereven, kötelesség, tudattal, nem kötelességtől, nem, tudnélék, nehogy te véletessék érteni, mi nem vagyunk megfizetve. Hülyék meg a megszállottak maradtak a MÁV-nál és az egyetemeken. Megszállott. És ezek megszállott emberek, akik itt tanítanak. Profok mindig ilyenek voltak, megszállottak voltak. Ez a megszállottság. Nyugaton meg van fizetve, vastagon. Nekem kell küzdeni, semmiért, minden megvan, jó a vasút, stb. Itt valahogy ez úgy bennünk van, hogy küzdünk, csináljuk, vigyük előre, úgyhogy, és ennek megvan az eredménye, nagyon jó mérnökök lesztek ti is. Próbáljatok barátokat szerezni kintről, külföldről, és be tudjátok magatokat mérni, hogy milyen tudásotok van. Legyen egy osztrák mérnök barátod, vagy hallgató barátod, legyen egy német, akármelyik német, ugye rengeteg német egyetem van. Valahogy próbáljatok ilyet szerezni. Menjetek el egy ilyen kirándulással, amikor mit tudom, Oktoberfest van. Hát akkor 90%-át a sátorba, a hordó mellett töltsed, 10%-át menj be az ottani egyetemre, szívjál egy kis TU München levegőt, csellengott ott valaki, köszönj neki, próbáld fölvenni ugye a kapcsolatot, és kialakul a dolog, és be tudod mérni már most hallgatóként, hogy hihetetlen önbizalmat ad, amikor úgy látod, hogy paralel vagy, ugyanúgy tudod a dolgokat, vagy esetleg még jobban, hát a melledet ne verd akkor vele szemben, mert vége a barátságnak, de meg fogod látni, akkora önbizalmat ad, és jó értelemben felszabadultságot, hogy tiéd, azt mondod, hát enyém a világ, hát mindent tudok, csak jöjjenek a munkák, betonaljas kitérőkben ezt mindenképpen érezzük. Ezek jobbára négyzetkeresztmetszetűek ezek a betonaljak. Minden esetre mindenképpen folyamatosan nincs megcifrázva, egyetlen egy keresztmetszettel megy végig, változó hosszúságú, hiszen ahol kinyílik a kitérő vége felé, ott már legalább 4-5 méteres aljat kell befektetni. Úgyhogy tessék, na, nehéz a feladat, amit most mondtam, mert nagyon kevés most már azon átmenő fővágányok száma, ahol a 11-es kitérő, mint Lira első kitérője, faljon lenne. De még van ilyen, tessék szíves lenni, kicsit nézegetni, és ha beszámolsz, elhiszem neked, akkor megkapod a piros pontot. Ennyit az aljakról. Ágyazat. Zúzott kő ágyazat. Kérem szépen, amíg a sín hossz irányba, a keresztaj kereszt irányba, a zúzott kőágyazat pedig függőleges irányban teríti szét a terhet. És a végén 70 centis szerkezeti magasság után kis felületi nyomás jut a gyenge altalajra. Zúzott kőágyazatnak mi a feladata? Alátámasztja a vágányrácsot. Elosztja a terhet és átadja az altalajnak, amitől beszéltem. Rugalmas ágyazást, tehát kérem szépen, a mi építőmérnöki gyakorlatunkban a különböző rétegek, legyen az vasúti, vagy nem tudom, legyen az útpálya, vagy nem tudom én, a alapozás alatti altalaj, ezek rugalmas, mint mechanikai tulajdonság, mint mechanikai modell, rugók és rugalmassággal rendelkező anyagok. Tehát rugalmas ágyazást ad, vágányrács állékonyságát biztosítja, volt róla szó, és kérem szépen vízzel vezetés. Hát állandóan esik az eső. És át kell, hogy csurogjon rajta. Alatta lesz, mindjárt említem, az alépítményi védőréteg. Általános esetben a földmunkára homokos kavicsot, védőréteget teszünk. Átcsurog az úzott kőágyazaton a víz, és ez a homokos kavics paplan a földmű 4%-os keresztirányú esése folytán fölveszi a paplan ezt az esést, és kiszivárog a töltésnek az oldalára. Tehát a vízzel vezetési mechanizmus az így működik a vasúti pályába, az ágyazatnak csak annyi a feladat, hogy engedd át. Megfelelő tömörségűnek kell lenni, megfelelő rugalmasságúnak, szennyeződésmentesség. Na ez az, ami nehéz, mert két okból nehéz. Mit szállít a kőbánya? Az a baj, hogy Kelet-Európában a kőbányák trógerek. Nem korrektek. Ez a tapasztalatom. Azt csinálják, ugye nyilván mindjárt kivetítem, van egy szemeloszlás. Ezt be kell tartani kőbányának. Nem tartja be, attól függ, mennyire tér el, akkor nem első osztályú, hanem másod vagy harmadosztályú. Az árban nincsen nagyon komoly különbség. Rossz minőséggel megrakják a dozátorkocsit. A dozátorkocsi az a teherkocsi, ami egy puttonyos, alul kinyitják, és ráhullik az úzott kő önsúlyánál fogva a pályatestre. Ez a dozátorkocsi. Kőbányába megrakják, kihozzák, és akkor megjelenik például a déli pályaudvaron, nem tudom, 10-11 néhány évvel ezelőtt itt felújítása volt a déli pályaudvarnak, hát onnan már ugye kinyitják, lehull, és akkor látjuk, hogy hát poros, koszos, apró szemcse, és akkor kőbánya azt mondja, hogy hát oké, akkor harmadosztályban 20%-kal olcsóbban, erre blazíroz. Most ezt hogy lehet megelőzni? Kőbányában legyen a kivitelezőnek egy képviselője. Tehát vedd a fáradtságot, ha te kivitelező helyen vagy, hogy küldjél egy sameszt, hogy ellenőrizze, hogy hogyan rakják meg, és már a dozátor kocsiba tökéletes ágyazati anyag jöjjön. Ne ott derüljön ki, amikor ráengedik. Ugyanakkor a kivitelező cégek is sumákolnak időnként. Nemrégiben például azt csinálták, hogy szlovákok azt mondták, hogy nem tudom, 30%-kal olcsóbb zúzottkőanyagot tudnak, vasúti zúzottkőanyagot tudnak adni. Mentek a kivitelezők cégek Magyarországról. Szlovákiában megkötötték a szerződést, és puha, majdnem azt mondom, hogy mészkő anyagok közben vulkanikus kőzetnek kell lenni, bazalt, andezit köveknek kell lenni, kemény, tömör, jó ellenállású, száraz, nem pormentes, élesélű, zömök szemcséjű, és megfelelő szemeloszlása, amit mondjuk hát a vasút szabályoz a szabványok révén, hát ilyennek kellene lenni. És behoztak ilyen mindenféle vicik-vacak ágyazati anyagot, és azt már még egyszer nem szedik föl, nem szedik onnan föl, már bennmarad, és kérem szépen a következő 20-25 évben kínlódik a vasút ezzel az ágyazati anyaggal. Tehát nagyon oda kell figyelni, nagyon lelkiismeretesnek kell lenni, látni kell ezeket a veszélyeket, és meg kell szervezni ugye a munkafolyamatot. Ott van, elmondtam. Fagyálló, élesélő, vulkanikus, mindent elmondtam. Genvir Weiter. Ez lesz az utolsó. Változott a történelemben, és ma ez az érvényes szélső érték, tehát a zúzott kő 32/50-es, vagy 32/50, a minimális szemcseméret és a maximális szemcseméret. Nagyon rossz volt a 65-ös szabályzat, kódolva volt a gyenge, rossz ágyazat ezzel a 20-as, nagyon kicsik voltak ezek a szemcsék. És föl kellett kicsit húzni 30 fölé. Na itt van a szemeloszlási görbe. Hát ilyet csináltok, tanuljátok talajmechanikából, talán laborfeladat is van, most mindegy, hogy homokos kavics vagy zúzott kő, hát teljesen mindegy. Föl kell venni ugye a szemeloszlási görbét, és az adott szemeloszlási görbének a két kijelölt határgörbe között kell lenni. Hát ezt a kísérletet, ezt a mérést ott el kell végezni a kőbányába. Hát egy egyszerű építő, mérnök, hallgató másod-harmad év tájékán ezt megcsinálja a laborba. Hát akkor mérnök úrként hát ezt minden további nélkül meg tudja csinálni. Vagy el tudja magyarázni valami technikusnak, hogy öregem, ezt csináld meg. De követeld meg, mert különben rossz pályát építesz. Ágyazat geometri, állja. Mint a keresztelvény, ugye tudjuk mi az, geometriailag pontosan szabályozottak a rézsük, méretek, nyilván az ágyazatnak is ugyanígy szabályozva van. A földmunka, vagy a földmunka, az alj felső síkja és a földmunka felső síkja közti távolságot fogadjuk ma el, vagy nevezzük ágyazat vastagságnak, bár a hatékony ágyazat vastagság az az alj alsó síkja és a földmunka felső síkja közötti érték. Ha felső síkról nézzük, akkor mellékvonalakon 40, a fővonalakon pedig 50 cm. Ívekben, az ív függvényében egy nagyobb túl, hogy mondjam, tehát szélesebb sávban kell az ágyazatot fektetni az alj külső oldalán, az ellenállás növelés miatt, sőt, meg is kell bizonyos esetekben pupozni, hogy az ágyazat kvázi vízszintes síkja, amit a felső síkja, amit mondjuk az ajtól húzok, az kapjon egy kis leterhelést, terhelt felszín, így nevezik ezt a nyomás növelő módszert a talajmechanikában. Tehát tulajdonképpen egy terhelt felszínt a túlpúpozással próbálok elérni a stabilitás érdekében. Egy mondattal nem térek ki rá, vannak olyan esetek, amikor az zúzottkő ágyazatot manapság ragasztjuk. Ragasztott zúzott kő ágyazat. Ez így szó szerint. Ez azt jelenti, hogy belecsurgatunk egy speciális anyagot az uzott kő ágyazatba, és a szemcséket összeragasztjuk. Nem tölti ki a teret teljesen a ragasztó, csak a szemcséket a találkozási pontokon ez a gyantaszerű anyag, ez összeköti. Ettől még aláverő gépekkel tudunk dolgozni, ha szükséges, csak ugye akkor szétverjük a kapcsolatot, újra kell ragasztani a vágányt. Így még nagyobb ellenállást tudunk megvalósítani. Mikor alkalmazzák az ágyazatragasztást? Például a legprimitív eset az, amikor állomáson vagy megálló helyen leragasztják a felső, nem tudom én, 10-15 centit, keveset csurgatnak be, és porszívóval, ipari nagyméretű porszívóval lehet tisztítani az uzott kő ágyazatnak a tetejét. A pasik a csikket oda dobják. Tehát takarítás céljából. De lehet azt tenni, hogy kis sugarú ívek ív külső oldalán egy ágyazati gerendát hozok létre a ragasztással. Ez egyre inkább bővül. De van még egy, és ez az utolsó, részletesebben mondom, a kelleténél tudom, de nem tudom megállni. Örök problémám az, hogy biztos van olyan hallgató, akivel most találkozom utoljára, ebben a fél évben, elmegy szerkezetesnek. És nem fogja a vasutat többet tanulni. És tegnap éppen ugye azon a hallgatói fogadáson, amin részt vettem, meghívtak a hallgatók, köszönöm szépen, jól esett. Ezen a fogadáson egy szerkezetes tag mondta, hogy hát tanár úr, én szerkezetes vagyok, de most már nem emlékszem, hogy MSC-s, vagy már talán végzett, és visszajött, nem tudom pontosan hova tenni, de azt mondja, hogy állandóan mindig vasúttal gyötörnek bennünket, hogy most vasúti híd, most ilyen teher, vasúti teher van az aluljáró fölött, és lépten nyomunk el a vasutas ismeret. Na most vasutas ismeretből, hát szorosabb értelemben vett vasúti pályák tananyag az kevés. Mert azzal a tempóval, amivel kellene mondani, hogy mindent végigmondjak, hát címszavak. Hát én összeírtam decimális rendszerbe címszavakból 5 vagy 6 oldal a vasúti pályák tananyag. Most valószínű ugye az lesz, hogy bizonyos részeket egy kicsit mélyebben, aztán majd bizonyos részekre azt mondom, gyerekek, tanuljátok meg. Hát nem tudok mit csinálni. Ágyazat ragasztás, kérem szépen. Ez is szerkezetes kollégákat is én nagyon vastagon érinti. Betonlemezes vasúti vágány. Hoz, csatlakozik, zúzott kő ágyazatú vágány. Itt a sín, mint tartó. És más a rugó állandó az egyik és másik szakaszon. Ha nem csinálsz átmeneti rugalmasságú szakaszt, tönkre vágja dinamikus hatások, letörik, berepesztik, tönkre megy minden, lesüllyed a vágány. Hasamra ütök, mert ezt számítani kell, de mondjuk 12-18 méteres hosszon, előtte, utána változó rugalmasságú átmeneti szakaszt kell építeni, kiváló ez az ágyazatragasztásos módszer. Itt keveset csurgatok, és itt ugye egyre többet csurgatok, egyre merevébbé teszem az uzott követ, fölnövelem a rugó állandót erre a rugó állandóra. Gyönyörű, szép átmeneti szakasz. Magyarországon mindjárt mondom az utátjárókat, csináltak ilyen utátjárókat, átmeneti szakasz nélkül szét is ment az egész. Meg akarták spórolni, 700-700 ezer forint, mondjuk ilyen 12 méter hosszan az ágyazat ragasztás, 1,5 millió forintot meg akartak spórolni, de tönkre ment a betonlemezes útátjáró. Az utolsó vertikumban tárgyalandó szerkezet az alépítményi védőréteg. Kérem szépen, az altalaj, az különböző tulajdonságú. Más az Alföldön, más a Mecsekben, más Budapesten, de a pályaszerkezet az egy. És hogyha az uzottkő ágyazat alsó síkján a P nyomás, a PM mértékadó nyomás, amit majd ki fogunk számolni, amikor tárgyaljuk rövidesen a méretezést, nagyobb, mint a pH, a P határ, akkor valamit még közbe kell tenni. És ez a védőréteg. A védőréteg általános esetben legolcsóbb és egyik legjobb a homokos kavics. Olyan vastagságban kell a homokos kavics réteget betenni, amellyel már feszültségi kúp növelésével le tudom csökkenteni a fajlagos terhelést a határérték alá. A mértékadó terhelést a határérték alá. Aztán van, amikor nem sikerül. Mert hízlalom a homokos kavicsot, és mondjuk már 30 centi, 35 centi. Akkor azt kell, hogy mondjam, barátom, állj, hát azért a gatyánkat nem fizetjük rá erre a vasúti vágányra, hogy 40 centis homokos kavics. Akkor mi a megoldás? Merevebb védő réteg anyagot kell betenni. Mi lehet ez a merevebb réteg? Textíliával, geotextíliával, georáccsal kicsit merevíted első lépésben a homokos kavicsodat, ami mondjuk reálisan 15-20 centi vastagságú. Ha így sem megy a dolog, akkor talajstabilizációt csinálsz, ami azt jelenti, hogy vagy meszet, vagy mézport, vagy cementport rászórsz a talaj tetejére, a töltés, leendő töltésed alá, meggyúrod a talaj felső rétegét, úgy, hogy meglocsolod, és hengerrel lehengerled. Egy ilyen idézőjeles kis sovány betont csinálsz. Ez is egy védőréteg. De ennek nagyobb a merevsége, nagyobb lesz a kúp, a terhelés lefutását határoló kúpnak a hajlásszöge, tehát jobban elosztod ugyanazt a terhet ugyanolyan mélységbe. Kérem szépen, hosszú ideig a MÁV-nak nagyon nagy küzdelmet kellett folytatni a Budapest-Székesfehérvár közötti vasútvonal Velencei tó környéki szakaszán. Nagyon rossz altalaj van. Hát ott a tó környékén szinte iszapos altalaj van. És hogy nézett ki a karbantartás? Mert mindig süllyedt a vágány. Na most nem lehetett ilyen. Ugye nyilván nem... Ha minden pontja milliméterre ugyanannyit süllyed, nincs baj. De hát így süllyed, hullámosan. És akkor azt csinálták, hogy ágyazatpótlást hajtottak végre. Tehát ahol jobban lesüllyed, ágyazat, kiemelték, aláverték, szép vízszintes lett a sínszál, de utána megint csak gyomódott bele az ágyazata gyenge altalajba. Volt, ahol már másfél méter ágyazat volt. Nem 50 centi, hanem másfél méter. Hát a gatyánkat erre rá lehet fizetni, ha hanyag vagy. És akkor a MÁV azt mondta, hogy kérem szépen ebből elég, és egy nagyon merev, és ez a legmerevebb, amit most mondok, védőréteget helyezte el, aszfaltbetont. És tessék megnézni, ha Velence környékén utaztok a vonattal, a patka szürke, látod az aszfaltbetont tulajdonképpen az úzottkő ágyazat alatt. Tehát az uzottkő ágyazat alá, finisherrel, ha úgy tetszik, útépítési technológiával, aszfaltbeton réteget tettek be. Fesztál a dolog. Nincs is semmi probléma vele. Tehát jó, de ez drága. Hát most gondolj bele, a homokos kavicstól most már elmentünk az aszfaltbetonig. Hát ezt megfizetni azért, ez már... De nincs más. Nincs más. Van egy nagyon rövid történet, azért nem hosszú történet, de megpróbálok nagyon röviden elmondani. Meséltem már a Csornádas-Ladányi tőzeges altalajról? Fehérvári vasútvonal, Veszprém után, vagy Veszprém előtt, Csornádas-Ladánynál, tőzeges altalajon megy. Nyáron ég a talaj, pislákol. Tessék arra menni autóval, és lehet látni, begyullad az altalaj, tőzeg. Mint a szivacs olyan. És ezen megy a vasút. A Budapest-Szombathely közötti vasútvonal. Ugyanez a probléma, amit elmondtam, ez évtizedekig megvolt. Azt mondták, hogy kész, nem mehet tovább, hála Isten. Védőréteg nem oldotta meg a problémát, tehát aszfaltbetont beletettek volna, együtt az egész pályatest ugyanúgy süllyedt volna. És akkor az lett a történetnek a vége, hogy körülbelül 3-4 kilométer hosszan cölöp alapozást hajtottak végre. Hát ez drágább, mint ha hidat építettek volna, mert ez azt jelenti, hogy méteres sűrűséggel le kellett fúrni, aztán itt jön a probléma, le kellett fúrni 13 méter 50-re, mert ott volt teherviselő altalaj. Tehát a felülnézetben rajzolom, ugye itt vannak végig a földmunka alatt, 13-50 ilyen átmérőjű vasalt oszlopok. A tetejét egy betonlemezzel össze kellett fogni, és így jöhetett az úzott kő. A hídnál, van egy híd, egy műtárgy. A hídnál azt mondták, hogy hát híd az kicsit kényesebb, lemegyünk 14 méterre, fél méterrel mélyebbre alapozták a hídfőt. Iszonyú munka, iszonyú költség, átadták a forgalomnak, fél év múlva süllyedt megint minden. Csak a híd nem. Miért nem? 13-50, 14, tessék? Nem. Kevés talajmintát vettek, rosszul állapították meg a teherviselő talajnak a mélységét. Nem 13-50, hanem 14 méterre volt. És a csúcs, illetve a kialakult hagyma, betonhagyma, az 13-50-ben még tőzeget fogott, és nem teherviselő altalajt. A hídnál már igen. Úgyhogy a híd állt feszt, ez volt a baj, vasúti pálya meg így nézett ki, így hajlott le két oldalt. Ja igen, és akkor a végeredménye a csornádasladányi ügynek az lett, hogy mint szakértő megkérdezett a bíróság, hogy most ezt mit lehet csinálni. Hát majdnem ezt írtam le szó szerint, hogy semmit. A francba el kell kerülni a vasúttal ezt a területet. Mert már ott már te beépítetted 13-50-re, mert 50 centit nem tudsz megtoldani. És építesz egy másik méregdrágán. Többe kerül egy új szerkezetet építeni, mint kikerülöd és 3 kilométerrel arrébb viszed a vasutat, ott már nincs tőzeg. Olcsóbb lesz, és biztos lesz a dolog. Hát ezt írtam le. Kisferi haveromat megúszta a dolgot, jól érzi magát. Itt van most a Tóth Édénél, metrót épít, vígan. Balázs Gyuri, egykori kollégám és barátom, megúszta a dolgot. Hát mondjuk a csornádas ladányi. Valahogy konszolidálódott állítólag a dolog, tehát valahogy azért most már ezek a... Nem tűnik, az egész is oszloprendszer is süllyedt lefelé. Önmagától most már talán elérte félméteres pályaszint süllyedés után elérte a teherviselő talajt. Úgyhogy megoldódott a dolog. A gyerekeim, most vezetősínes felépítmény. Tehát most hossz irányba megyünk el, és olyan szerkezeteket nézzünk, ami a vertikumban nem volt. Kissugarú ívekben az ív belső oldalára az ívsugár függvényében nagyjából 70-75 mm-es távolságra elhelyezzünk egy vezető sínt. Mi ennek a magyarázata? A magyarázata az, hogy a centrifugális erő a járművet és a külső oldali keréksort nekiszorítja a külső ívnek, és ez emiatt fokozatosan erőteljesebben kopik. Fokozatabban kopik. Ha ügyesen elhelyezek egy úgynevezett vezető sínt az ív belső oldalán, akkor a keréknek, a belső oldali keréksornak a hátlapja meg a vezető sínnek érintkezik. És megosztom a centrifugális erőt a vezetősín és a külső oldali járósín között, és a járósínnek az élettartamát megnövelem. Gyerekek, nagyon egyszerű a dolog, mert ti vizsgán mindig összekeveritek, mindjárt lesz ez a vezetősín, és jön a terelősín. A kettőt összekeveritek. De ne keverjétek össze, mert segít az elnevezés. A vezetősín vezet, és így ívben meg van vezetve a kerék, és mindjárt elmondom, a terelősínt az meg terel. Teljesen más a két dolog. Tehát ez a vezetősínes felépítmény. A vezetősínnek nem muszáj olyan igényesnek lenni, lehet mind a kettő, mondjuk 48-48, vagy 54-54, de nem muszáj a vezetősínnek, az egyik sínnek, a belső oldali sínnek ugyanolyan rendszerűnek lenni. Tehát ha 54-es a, mit tudom én, a járósín, akkor lehet S49-es, amit éppen be tud szerezni, egy alacsonyabb sínrendszer, mert ő nincs annyira megterelve. Ő csak oldal irányba megfogja a keréknek a hátlapját. Na ezt az 59-es villamos, tessék nyitott szemmel menni a városba, a tantárgyunk az utcán hever, szó szerint, 59-es villamos, Farkasréti temető felé eső szakasz, az zúzatkiágyazatú keresztaljas, gyönyörű szépen ott van, látod, amíg fényes a járósín, addig rozsdás a vezetősín. És ha a teteje, mert azon nem gördül. De viszont honnan tudja meg a mérnök, hogy a vezetősín működik? Hát onnan, hogy oldalt, ha fényes, akkor működik. Ha az is rozsdás, akkor rosszul van beállítva. Akkor ott a 70 milliméterekkel valami baj van. Ez volt a vezetősín. Terelősín. Kérem szépen, nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy kisiklik egy vasúti kocsi. És kérem szépen például, egy, mondjuk egy tehervonat esetében, hol van, nem tudom én, 80, akár 80 kocsi, hogy a 54. kisiklott, ezt a mozdonyvezető nem fogja észrevenni, mert nem jelent akkora ellenállás növekedés, nem vesz észre, nem lassul le a vonat. Viszont nagyon veszélyes dolog, mert gajra vágja az aljakat, de ez a fenntartás problémája. A probléma az, hogy ha ez egy műtárgyhoz ér, egy mondjuk egy híthoz, akkor ez a kisiklott kocsi magával tudja rántani, mert kereszt irányba már nincs, ami megfogja ezt a kocsit, lelépett a sínszálról, és magával ránthatja, hát tessék elképzelni, hogy Ausztriába például, Völgyhidak, több száz méteres Völgyhid. Egy kisiklott kocsi előtte valahol kisiklott, és olyan mozgást végez, magával ránthatja az egész szerelvényt. Ezt nagyon egyszerű módon meg tudjuk oldani a terelősínnel. Fölülnézetben a terelősín azt jelenti, hogy a pálya, a járósín mellé helyezek mind a két oldalra egy-egy terelősínt 180 mm távolságra. Előtte van a hídfő előtt 15 méterre kiképezve egy bevezető szakasz, ha már kisiklott a kerék, betereljem ebbe a 180 mm-es vájúba, és akár balra, akár jobbra már nem tud a vasúti kocsi kisiklott kereke eltérni, mert mind a két irányba megfogja valamelyik sín. Terel. Ez a terelő sínnek a funkciója. 70-valahány milliméter a másiknál, a vezetőnél, 180 pedig itt. És most egy nagyon érdekes példát mutatok be az alsó képen. A kettes villamos szállodák előtti szakasza az egy viadukt, híd szerkezet. De egy olyan híd, amelynek csak az egyik oldala veszélyes, a másik oldalon ugye a sétány van. Hát ha kisiklik a vonat és arra felé, hát legfeljebb a gyalogosokat üti el. Az kisebb probléma, mintha lezuhanna az alsó rakpartra. Hát a BKV spórolt, és kérem szépen egyedül álló módon tessék megnézni, a külső oldali vágányban csak az egyik sínszálhoz tett oda vezetősín, másik irányba nem. Persze az is igaz, hogy ha ott kilép, ha itt kilép, itt nincsen ezen az oldalon terelősín, ha itt kilép, hát itt nem tud lezuhanni, mert itt még van egy vágány. Ha itt kilép, erre felé nem érdekes, mert ezek szintén megfogják a gyalogostól, ebbe az irányba veszélyes az ügy, és ez az egyetlen egy terelő sínszál, ami jóval nagyobb távolságra van, mint a vezetősín, ezt tulajdonképpen megfogja. Utátjárók. Atya Isten, minden, nem érdekel, tessék itt ülni és hallgatni engem, elmondom az utátjárókat, és ezzel be fogom fejezni a távirati stílusba. Az utátjárók, egy perc gyerekek, az utátjárókban egyidejűleg két közlekedési ág forgalmát kell biztosítani, akadálymentesen, közút és vasút. Vasút az elsődleges, mert vasút nem fékezhet le, nem tud, nagy a mozgási energia, stb. Ez volt az első mondat. Háromféle szerkezetet különböztetünk meg. Egy hagyományos, régi, primitív szerkezet, amit ki van vetítve, ez a vezetősínes utátjáró szerkezet, elhelyezek egy vezető, két vezetősínt, és a köztes teret beburkolom, de kicsi a tér, igénytelen primitív anyagokkal, nagy kockakő, homokos kavics, aszfalt, szétmegy. A zajjak mozognak, és szétveri a burkolatot. Ez volt a második mondat. Harmadik, kiselemes utátjárók, betonból, ezt az osztrák Bodán cég gyártja, és a Bodán technológia alapján gyártjuk. Betonból van, nagy az elszeríje, elég, ha csak a síngerincen támaszkodik föl gumituskó közbeiktatásával. Ez osztrák rendszer. Használjuk Magyarországon is, vastagon. A jobboldali, sztrél, gumielemes útátjárók, őrölt gumi abroncs örleményből van összesajtolva. Az elszeríje kisebb, ezért ő a hasán fölfekszik. Fölfekszik az aljon, fölfekszik az ágyazaton. Ez statikailag két különböző dolog, el ne hibázzátok. Az ilyenekre vagyok tágabb szemű, hogy úgy mondjam. Ez a Bodán, vannak belső elemek, és van külső elem. Külső elem 1,20-as, belső elemek 60 centinként, és az orrukon, ott van két oldalt az orr, gumituskó közbeiktatásával ül föl. Terhelhetőség szempontjából háromféle osztály van. Nézd, a hasán nem ül föl, kibírja. Kívül előre gyártott hozgerendákon, gumituskó közbeiktatásával ül föl, és csatlakozik a közúti burkolat. Az osztrákok már nem cementbázisú, hanem polimer gyanta erősítésű betont használnak, nagyobb az ellenállósága, mint a ezért eladták a licencet Magyarországnak, ők már nem ezt gyártják, hanem gyantával erősítik, nagyobb a szilárdsága. Sztrél, utolsó mondat, gumielemes utátjáró, többféle típus van, a legterhelhetőbb a kettes, a pontisztrél, ebbe van fémerősítés is, utána jön a normál sztrél, kevésbé terhelhető iparterületeken, szerkezetes kollégák, figyelem, iparvágányok, iparterületeken az innosztrél, és aztán van egy gyengébb, vékonyabb a pedesztrél és velosztrél gyalogosoknak és kerékpárosoknak. Hosszirányba ezek össze vannak fűzve, rudazattal, össze vannak erősítve, a gumi meg van bordázva, víz lefolyjon, a gumikerék, a jármű gumikereke ne csúszson. 20-30%-kal drágább a sztrél, mint a Bodán. Na ez a ponti sztrél, tehát tulajdonképpen látjuk, ez drága. Tiszavasváriban most nemrégiben beépült az első, hihetetlen nagy kamionforgalom, és nem merőlegesen, hanem lapos szögbe metszi, de működik nagyon jól, és erre ül rá a gumi, itt a feszítőrendszer, és az utolsó, tévedtem, tényleg ez az utolsó, ahol már a kiselemes nem jó, mert a kamion széttapossa, szétjárja, ilyen például az M5-ösnek, Könyves Kálmán körúti T-alakú csomópontjánál, kanyarodtak a kamionok, se sztrél, se bodán, semmi nem volt jó, előre gyártott nagy betonelemes útátjáró, sínvájú csatornával, Edilon leerősítéssel. Magyarországon az első Porokszent királynál épült be, ott van ez a, kell egy sovány beton alap, és erre ráteszem a betonlemez, jön a sín, behegeztem, Edilon korkelasz két oldalt. Na itt van a tessék megnézni, a felfestésből is lehet látni, hogy kanyarodó kamion forgalom, ezt két évvel ezelőtt, nem most ősszel, másfél évvel ezelőtt ősszel építették be, kiválóan működik, ugye ott szembe a Fradi pálya, háttal a Petőfi híd, nagy elemes útátjáró, ott, ahol a kis elemesnek vége van. Kérem szépen, pályaszerkezeteknek vége, jövő héten újabb fejezetet kezdünk, még izgalmasabb lesz, úgyhogy gyertek el. Köszönöm szépen.